Nagyon szépen köszönjük a ráhangoló zenei szolgálatot. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Fekete Dávid testvérünk megkért, hogy cseréljünk szolgálatot családi dolgok miatt. És ezért kérem, hogy gondolkodjunk közösen a következő kérdésről. Mert Isten országa ti bennetek van. Mit jelent ez nekünk? Hogyan gondoljuk ezt? Ma felmerültek bizonyos gondolatok a karizmatikus mozgalmakkal, ott tulajdonképpen egyértelműnek ítélik nagyon sok esetben, hogyha egyszer megvallottad Krisztust, akkor onnantól kezdve benned lakozik a Szentlélek, és akkor onnantól kezdve már minden problémád megoldódott az életben. Gondolom, bízom abban, hogy ha végigmegyünk az igénken, akkor más lesz a következtetésünk erről a kérdésről. Nem mint hogyha feltételezném, hogy bárkinek közülünk ilyen gondolata lenne, de ez nagyon emberi gondolat. Szóval az emberi természet vágyakozik egy pirulára, egy gyors megoldásra az élet nehézségeire. Nyissuk meg Bibliánkat Lukács evangéliumának a 17. fejezeténél, és ott megnézzük a szövegkörnyezetben, hogy hogyan is gondolkodik, minek a hátterén mondja el Jézus ezeket a szavakat. Ugye egy gyógyulás után, jobban mondva a 10 leprásnak a meggyógyítása után Lukács evangéliuma beidézi ezt a szöveget, hogy hát csak egy jött vissza, pedig 10 gyógyultak meg. És ennek a hátterén megkérdezik tőle a farizeusok, hogy mikor jöjjel az Istennek országa, ugye, mert már Keresztelő János szolgálatának a kezdetén már ő hirdette azt, hogy elközelített az Istennek országa. És Jézus erre azt felelte, az Isten országa nem szemmel láthatólag jöjj el. Sem azt nem mondják, ímé itt, vagy ímé amott van, mert ímé az Isten országa ti bennetek van. És utána még folytatja a gondolatokat azzal, hogy a tanítványoknak még magyarázza azt, hogy majd vágyakoztok arra, hogy majd lássátok az Istennek, az embernek fiát, de nem fogjátok látni. De ha azt mondják, hogy ímé itt van, vagy amott van, ne menjetek, ne csapjon be titeket az a vágy, hogy valahol kívül kell keresni. Mert igazából az Isten országa ti bennetek van. És aztán tovább a 33. versben még azt is mondja, hogy miben lehet talán megfoghatóvá tenni, miután a Noé idejét, meg a Lót idejét felidézi. Azt mondja, hogy valaki igyekszik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveníti azt. Hogyha másképpen gondolkodik az ember, hogyha tulajdonképpen magának akarja megtartani mindazokat a javakat, amit az Isten neki adott. Erre meg azt mondja, hogy ahol a test, oda gyűlnek a saskesejük. Azt feleli Jézus, hogy ott, ahol a testi gondolkodás van, ott, ahol a testi gondolkodás uralkodik az emberben, ott a halál hírnökei jelennek meg. Ugye a saskesejük, azok a dögevő madarak, azok oda gyülekeznek. De ahhoz, hogy ez ne így történjen, hogy ne a mi emberi természetünk diktáljon nekünk, hanem valóban az Isten országa bennünk kiformálódhasson, ahhoz ő felkészítette tulajdonképpen az ő tanítványait. Először is a saját életének a példája által, erről is fogunk olvasni igéket, a konkrét figyelmeztetések által, a konkrét élethelyzetekkel. Például ugyanabban a Lukács evangéliumának a 9. fejezetében az 55. versét olvassuk el, az egy abszolút konkrét élethelyzet, hogy hogyan szembesítette Jézus a tanítványokat azzal, hogy itt valami nincsen rendjén. Lukács evangélium 9. fejezetében amikor visszautasították Jézus, a samáriai falu visszautasította Jézus befogadását, itt az 53. verstől olvasom, de nem fogadták be őt, mivel hogy ő Jeruzsálembe ment, mikor pedig ezt látták az ő tanítványai, Jakab és János mondták, Uram, akarod én, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és emészze meg ezeket, mint illés és cselekedet. Jézus megfordultva, és megdorgálta őket, mondván, nem tudjátok, mi némű lélek van ti bennetek. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Elmentek azért más faluba. Mi motiválta a tanítványokat? Úgy mondanánk, a szent buzgalom, ugye? Hát elégtételt akartak kérni a mester megbántásáért, ugye? És Jézus mit mondott? Tulajdonképpen azt mondta, hogy nekem ahhoz, amit ti most csináltok, semmi közöm nincs. Ti nekem akartok valamit tenni, de nekem ehhez semmi közöm nincs. Nem tudjátok, mi némű lélek lakít ti bennetek. Ugye az Isten országa ti bennetek van, és nem tudjátok, a mi némű lélek van ti bennetek. Nem tudom, hogy tudnánk egy olyan szöges drótos határt vonni a kettő között. Máté evangéliumában a 10. fejezetben olvassuk a következést. A 18. verstől. És helytartók és királyok elé visznek titeket, érettem bizonyságul ő maguknak és a pogányoknak, de amikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok, mert megadatik néktek abban az órában, amit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak lelke az, aki szól ti bennetek. És akkor leírja, hogy milyen körülmények lesznek akkor még. Na most ebben a helyzetben, ugye ő azt mondja, hogy ne aggódjatok, mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok. A tanítványok akkor, amikor a tüzet kérték volna az égből, az adatot nekik ez a gondolat? Adatot. Kitől adatot? Az emberi természetből fakadóan. Az emberi indulat volt a hátterében, és meg is jött a gondolat. Ugye? Ha megvan a megfelelő indulat az emberben, ugye, akkor jön a gondolat. Nem késik. Amikor nem várok ki, amikor nem rendelem alá magamat az Istennek, amikor nem mondom azt, hogy most van itt egy helyzet, nem tudok vele mit kezdeni. Legszívesebben ezt szólnám, ezt tenném, ezt, de Istenem, ez tőled származik? Ez a te országodnak a gondolata? Nem tudom, hogy érzékeljük-e az igéknek az alapján, hogy ha engedünk az indulatnak, még a legjobb szándékunkból is, akkor kiszolgáltatjuk magunkat a mi némű léleknek. Akkor nem az Isten országa uralkodik bennünk. Nem tud bennünk uralkodni, mert nincsen helye. Más lélek foglalja el a gondolatainkat, más lélek uralja az indulatainkat. Az emberi természetünk követelőzik. És az emberi természetünknek a követelőzésére pillanatok alatt jön a válasz. Szinte még ki se mondjuk, még meg se fogalmazzuk. Már benne vagyunk. Már benne vagyunk. Azért nem kell órákig imádkoznunk. Azért nem kell térdre borulnunk. Azért nem kell küzdenünk, hogy az emberi természetünk megnyilvánuljon. És az emberi természetünkből fakadó gondolat, indulat, ötlet olyan jónak tűnjön nekünk. Olyan kedvesnek, sok esetben jó megoldásnak. Ne talán egyedüli megoldásnak. De az ige minket nagyon komolyan figyelmeztet arra, hogy ez nem így működik. Nyissuk meg a Korintusiakhoz írt első levél 6. fejezetét. És a 17. vers, aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. És a 19. vers pedig azt mondja, avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó szent léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem magatoké vagytok. Nagyon ismerősek ezek az igék, ugye? Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Az Úrral egyesül. Mit jelent az Úrral egyesülni? Jézus milyen kapcsolatban volt az Atyával, amikor itt volt ezen a földön? Hogy fogalmazta az ige? Én és az Atya egy vagyunk, ugye? Itt az ige Pál apostol írja, hogy aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Lehet ez másképpen az emberi viszonylatban? Lehet, hogy másképpen viselkedjen, másképpen nyilvánuljon meg az az ember, aki az Úrral egyesült, mint ahogyan az Úr saját maga? Vehetjük-e a lélek megnyilvánulását függetlenül az ember életétől? Életvitelétől, megnyilvánulásaitól? Ugyanebben a fejezetben, ugye Pál apostol ezt annak a hátterén írja, hogy itt megint csak egy olyan megnyilvánulás volt, egy olyan gyakorlat volt a korintusi gyülekezetben, mindjárt a 7. versben felolvashatjuk, hogy egyáltalán már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt? Hogy amikor én saját magam akarok magamnak igazságot szerezni, még ha igazam is van, nem csak akkor, amikor mondjuk önző módon ragaszkodom a magam igazához, és nem akarom a másikatnak az igazát sem meghallgatni, se szóba állni el. Nem erről van szó. Hanem amikor úgymond emberileg igazságos lenne a követelés. Erre is azt mondja, hogy nem szenveditek el inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt? Itt ugye a gyülekezeten belül beszél. De például, hogyha most saját magam életéből hozok egy példát, kerültem egy nagyon-nagyon-nagyon igazságtalan helyzetbe a saját magam irányában. És elvileg teljesen jogos lett volna, hogy én elmagyarázzam, kimagyarázzam, tudom is én szembesítem azt az embert, vagy azokat az embereket, akik igazságtalan dolgokat szóltak rólam, a valós igazsággal. De ez olyan mértékben felgyűrűzött, hogy egyszerűen, hogyha én elkezdtem volna mondani, ezzel nem az, hogy megoldottam volna a kérdést, hanem pont az ellenkezőjét eredményezte volna a dolog. Nagyon fájt, viszont a Jóisten adott erőt, nem magamtól, de tényleg nagyon sokat könyörögtem, hogy mi legyen, és akkor adta meg a Jóisten ténylegesen azt a békességet a lelkemben, amikor úgy döntöttem, hogy Istenem, én ezt rád bízom. Én semmit nem akarok tenni az önmagam védelmére. És eltelt egy idő, és ugyanazok az emberek, akik a minémű lélek hatására szólták, amit szóltak, elkezdtek engem dicsérni. Ez olyan döbbenet volt, szóval nem úgy dicsérni, hogy ajnározni vagy valami, hanem valamilyen módon valahogy megfordult az ő gondolkodásuk, és olyan hírek kezdtek hozzám visszajönni, hogy téged emlegettek, rád hivatkoztak, példaképpen állítottak. Szóval egyszerűen döbbenet volt. Most, hogyha ilyen helyzetben vagyunk, és mondjuk én elkezdek vitatkozni és bíráskodni, akkor milyen Isten képet közvetítettem volna én azoknak az embereknek? Megértették volna ők azt, hogy én azt szeretetből teszem? Biztos, hogy nem. Ha ugyanazt az eszközt használom védekezésre, mint amit a támadó, akkor tulajdonképpen nem vagyok jobb nála. Lelkitéren ez így működik, az Istennél ez így működik. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. És ezt minek alapján mondja? Annak alapján, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Szóval az Isten képviselete nem lehet ugyanaz, mint a támadónak a kép, ahogyan a támadó viselkedik. Ugye emlékszünk az Ószövetségben több helyen is, amikor azt mondja, hogy maradjatok vesztek, amikor nagy seregek támadták meg Izraelt, ugye? Maradjatok vesztek, és az Úr harcol, ti érettetek. Vagy menjetek ki, énekeljetek például. És az Úr megcselekszi azt, amit nem tudtok. Csodálatos bibliai példák vannak itt. A saját életünkben tudjuk ezt alkalmazni? Tudjuk ezt komolyan venni, hogy az Isten országa akkor épül bennünk, amikor nem használjuk az ellenség eszközeit, amikor nem használjuk az emberi természetünkből fakadó, olyan kézzel fekvő, egyszerűnek, csak oda kell nyúlni, még nyúlni se kell. Már csak úgy ömlik belőlünk. Ugye azt tanultuk a szombatiskolán, hogy aki szomjúhozik, jöjjön hozzám, és vegye az élet vizét, így él. És ugye annak a belsejéből élő víznek kútfeje, vagy forrása lesz, ugye, a mások számára. Ugye az embernek nem kell az emberi természetének a forrásáért tulajdonképpen messzire nyúlni, mert az ömlik belőlünk. Az ömlik belőlünk, az jön belőlünk, arra nem, azért nekünk nem kell erőrködnünk. Az Isten országa viszont bennünk akkor termi meg a gyümölcsöt, amikor engedjük, az Isten lelkének, hogy visszaszorítsa ezeket a dolgokat, hogy háttérbe szorítsa. Hogy nekünk nem küzdeni, meg erőlködni kellene azért, hogy mi az emberi természetünket valamilyen módon visszaszorítsuk, hanem figyelni az Úrra, hogy szemeivel tudjon minket tanácsolni. Ugye azt mondjuk, hogy milyen nehéz. Igen, addig nehéz, amíg nem nézek az Úrra. És most nyissuk meg tulajdonképpen a Bibliánknak azt a könyvét, János evangéliumának a 14. fejezetét, ahol lépésről lépésre tulajdonképpen le van írva az, hogy ez mitől működik. Ugye a 14. fejezetében azt mondja az ige, hogy azzal kezdi, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Mikor szoktunk hibát elkövetni? Amikor nyugtalanok vagyunk, ugye? És azt hiszük, hogy a mi nyugtalanságunkat az fogja lecsillapítani, hogyha elégtételt szerzünk. Hogyha meg tudjuk tenni azt, amit mi jónak gondolunk. Az ige viszont a következőt mondja. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ezt Jézus mondja a 6. versben. Azt mondja, más megoldás nincs. A ti nyugtalanságotoknak a lecsillapítására más út nincs. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ugye, gyertek én hozzám, aki szomjúhozik, ugye? És vegyétek az életvizét ingyen. Gyertek én hozzám. Akkor, amikor a leginkább úgy gondolom, hogy itt van a kezemben a legjobb megoldás, akkor kell leginkább imádkoznom. És használni azt az utat, ami az egyedül a megoldáshoz vezet. A 10. versben pedig a következőt olvashatjuk. Mert ugye egy Filip kérte, hogy mutassa meg az atyát, és hát azt mondja, tehát ennyi ideig veleted voltam, és nem ismerted meg az atyát. Nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya énben nem van? A beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki énben nem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Az atya, aki énben nem lakik, ő cselekszi e dolgokat. Amikor én érvényt akarok szerezni a magam által helyesnek, igaznak gondolt dolgoknak, akkor ki lakik bennem? Akkor a minémű lélek lakik bennem. Mert az én az a minémű léleknek az otthona. Az nem a Szentlélek temploma. Azt mondja, a Szentlélek temploma ti testetek abban az esetben, ha úgy vigyáztok arra a testre, hogy benne lakozhasson. A következő versünk, a 15. Azt mondja, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Azt mondja, ott tudok lakozni, és az atya ott tud lakozni én általam, hogyha az én parancsolataimmal összhangban élitek az életeteket. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Nem strigula, nem pipa. Megtartottam gyermekségemtől fogva. Emlékeztek, ugye? Mit kell cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, kérdezte a gazdag ifjú, ugye? És amikor Jézus mondja neki, az mondja, hogy a gyermekségemtől megtartottam. Nem erről szól. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Ha engem szerettek, az én parancsolataimba besimultok. Ha engem szerettek, az én parancsolataim a lélegzetetek. az én parancsolataimat, ahogy Dávid írja az egyik Zsoltárban, gyönyörködöm a te parancsolataidban. Éjszaka arról álmodom, nappal azzal kelek, este azzal fekszem. Egész nap lépéseimet azok irányítják. A 17. vers pedig azt mondja, hogy az igazságnak a ma lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Hogyha ha engem szerettek és az én parancsolataimat megtartjátok, akkor az igazságnak lelkét felismeritek, azért, mert bennetek lakozik, és ő vezet, ő irányít titeket. Akkor nem lesz kérdés számotokra, hogy megállapítsátok, mi az, ami tőlem van, és mi az, ami nem tőlem van. Mert én tanácsolok benneteket. Minden élethelyzetben, különösen a kritikus élethelyzetekben, amikor elbizonytalanodtok, maradjatok én bennem. 19. vers. Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem, mert én élek, ti is élni fogtok. A világ nem fog engem látni, de ti engem fogtok. Megláttok engem, mert én élek, ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek, és más út nincs. Hogy látjuk szemtől szembe? Nem láthatjuk szemtől szembe az Urat. Az igéjén keresztül láthatjuk őt? A lélek által, ami bennünk lakozik, hogyha mi vágyakozunk az ő igazsága és az ő tisztasága után, hogy ő tanácsoljon bennünk, akkor fogunk igyekezni érvényt szerezni a saját magunk által helyesnek vélt dolgoknak? Bízom benne, hogy nem. 23. vers. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és nála lakozunk. Mit mond? Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet. És nem csak, hogy mi a parancsolatok és beszédek tulajdonképpen azt mondjuk, hogy az ugyanaz. De direkt, hogy mondjam, részletezi az igen, mint nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen, sok módon és sok oldalról közelíti meg a kérdést, hogy az én beszédeimet, amiket veletek beszéltem, amit veletek együtt töltöttem, amit előttetek megéltem, hogyha ezzel összhangban élít, megtartjátok azt, akkor az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Nem ez a legcsodálatosabb meghatározása annak, hogy Isten országa ti bennetek van? Hogy az atyával egyetemben hozzátok megyünk, és nálatok lakozunk. És a legcsodálatosabb ige tulajdonképpen a 27. vers azt mondja, hogy békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, amint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Hogy adja a világ a békességet? Hogy szerzek én békességet akkor, amikor érvényt szerezek a magam jó szándékának a teljesítésére? Lesz békességem? Lesz. Meddig? Amíg a következő jó szándék nem kezd el rajtam uralkodni, ugye? Ő meg azt mondja, hogy én nem úgy adom nektek. Nem úgy adom nektek. Mert tulajdonképpen az a fajta békesség, amik az ember a saját szándékának a beteljesülési következményben megél, az tulajdonképpen a saját igazságomnak az érvény szerzésének a megelégedettsége. Hogy igazam volt. De ez nem a békesség. De azt mondja, nem úgy adom néktek, amint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ugye a nyugtalanság és a félelem nem fog rajtatok uralkodni. A nyugtalanság és a félelem. És ez nem egy valami bárgyú állapot, hogy akkor most el vagyok, egy relax állapotban. Nem tudom, hogy hallgattunk-e relax zenéket. Én egyszer hallgattam. Kiszakítanak többnyire egy klasszikus zenéből, egy valamilyen ilyen andalító részletet, és azt a végtelenségig tekerik. A végtelenségig. Ismétlik. Egyszer véletlenül, egy Mozart darabnak a címe volt felírva, és hát gondolom, jó, hát akkor hallgatunk egy kis Mozartot, és akkor bekapcsoltam, és akkor hallgatjuk, jó, nem tudom, mi van ezzel, nincsenek vége, hát annak már régen vége kellett volna, hogy legyen. Relax. Tulajdonképpen hipnózis, önhipnózis, mert ugye az ismétlődő dolgok azt mondjuk kiváltanak egy olyan euforikus állapotot az embernek a fejében, hogy ugye lebegve érezheti magát, hogyha úgy gondolja, és akkor abban a tévhitben élheti azt a néhány pillanatot az életében, hogy neki békessége van. Hogy a nyugtalanságtól megszabadult, pedig igazából nem. Mert vége van a zenének, és onnantól kezdve kezdődik minden előről. Azt mondja, hogy a békességet adok néktek, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, amint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Tegnap hallgattunk édesanyámmal egy pszichiáter, pszichológus, narkológus, egy kijevi egészségügyi intézetnek a vezetőjének, de ő ige hirdető is. Amúgy orosz származású, de Ukrajnában él már egy jó ideje, és most tulajdonképpen a többi adventista testvérrel együtt nagyon komoly munkát végez a menekültek, meg hát ugye a háborús feladatokkal kapcsolatban is. És azt mondta, hogy én ugyanúgy megélem azokat a tapasztalatokat, amiket ti, az én családom, én is család nélkül vagyok, ugye az asszonyokat, meg a gyerekeket elküldtük, mert a gyerekeknek nem jó, hogyha az anyuka simogatása helyett például rakéta vagy sziréna légiriadóra ébred, vagy valami ilyesmi van. Ezért elküldtük őket, hogy ők ne éljék meg a gyerekek miatt, hogy ne éljék meg. Hogy ne legyenek ilyen sokkos állapotban. De mi, akik itt maradtunk, azt mondja, tanuljuk meg igazán úgy szeretni egymást, úgy értékelni egymás jelenlétét, mint soha. Azt mondja, most vége lesz az ige hirdetésnek, öleljük meg egymást. Orvosi szempontból is mondja azt, hogy egy olyan hormon szabadul fel az ölelés, az őszinte ölelés által, ami építi az embert, építi. És tulajdonképpen szolgálja azt, hogy épeszű maradjon. Hogy a nehézségek közepette is tulajdonképpen tudjon gondolkodni, ne veszítse el, ne kerüljön pánikba. És még tudjátok, hogy hallottam, azt mondta, hogy amikor Mariupolban voltak azok az iszonyatos csaták, akkor ott egy kislány feltette egy videót, 2 hét nyomorúság, 7 percben. És bejárta az egész világot tulajdonképpen. Ő megcsinált egy videó felfét, összefoglalta, összevágta, megcsinálta. Ez egy 14 éves gyerek volt. És mit gondoltok, hogy ez, és azt mondta, hogy csodálatos módon ennek a gyermeknek, ezt a gyermeket, ennek a gyermeknek az elméjét az angyalok védik. Ez a gyermek az ottani prédikátornak a lánya volt. Mert csak egy védett, elmében védett ember képes tulajdonképpen egy ilyet megtenni. Mert aki közvetlenül összeomlik, aki csak arra koncentrál, az arra szörnyűségre koncentrál, amiben éppen éli az életét, az összeomlik. Az nem képes erre. Most külföldön vannak kint. És azt mondja, és valószínű, hogy ismerem ezt a családot, és azt mondja, hogy nagyon szerették a gyermeküket. És mondta, hogy a szülők, öleljétek minél többet a gyermekeiteket. Nem tudjátok, hogy mi mindent előlegben megelőlegeztek a gyereknek a jövőre nézve, a jövőre való tekintettel, hogy azt szoktuk mondani, hogy érzelmi tank, biztonságérzet, hogy ez mennyit jelent. A Jóisten megadja azokat az eszközöket tulajdonképpen az ő igéjén keresztül is, ami által meg tud minket nyugtatni a legszörnyűbb állapotok között is. Mit gondoltok János apostol, amikor Patmos szigetén volt? Hát nem Patmos szigetén, hanem előtte, ugye? Amikor a forró olajba bedobták őt. Békessége volt-e, vagy nem? Nagy valószínűséggel, hogy békessége volt, mert különben az Jóisten nem tudta volna őt megoltalmazni. A héber ifjak, amikor mielőtt bedobták őket a tűzbe, a kemencébe, békességük volt, vagy ne? Milyen békességük volt nekik? Az. Nálatok, veletek lakozunk. Ugye? Az Isten országa. Lehetséges, hogy ezt a békességet elveszítsük? Lehetséges. Hogyha valaki egyszer részesült ebben a tapasztalatban, az már garancia arra, hogy innentől kezdve bármi történik vele az életében, ez a békessége meg fog neki maradni? A következő pillanatban már mások lehetünk. Ugye? Ezért az Isten országa ti bennetek van, hogy tudnánk megfogalmazni, hogy ez igazából mit jelent? Erre kapjuk meg a 15. fejezetben, János evangélium a 15. fejezetében a válasz. Bizony. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek, a 4. verstől olvasom, miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Ennek a tanításnak van egy későbbi, vagy erre a tanításra van egy későbbi visszahivatkozása. Mindjárt mondom. Pál apostolnak, csak nem a szőlőtőkével kapcsolatban, ott egy kicsit más a szövegösszefüggés, de tulajdonképpen tanítja itt a rómaiakat, a római levél 11. fejezetében. Tanítja Pál apostol a rómaiakat a következőre. Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának, ne kevékedjél az ágak ellenében, ha pedig kevékedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod azért, kitörettek az ágak, hogy én oltassam be? Úgy van. Hitetlenség miatt törettek ki. Te pedig hitáltal állasz. Fel ne fuvalkodjál, hanem félj. Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez. Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét azok iránt, akik elestek, keménységét irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben, különben te is kivágatol. Sőt, azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak, mert az Isten ismét beolthatja őket. Értjük, hogy miről szól? Azokról szól, azokról a zsidókról szól, akik kivágattak a hitetlenség miatt. A vadolajfából. A vadolajfa pedig az Isten igéje. Vagyis a jó olajfa, ugye? Az Isten igéje, az Isten tanítása. És te pogányként beoltattál annak a helyére, de ha te elbizakodol, ha lenézed azokat, akik kivágattak, és azt mondod, hogy te jobb vagy azoknál, akkor vigyázz, mert azok csak hitetlenség miatt vágattak ki. Ha megtérnek, visszakerülhetnek oda. Az az Isten irgalma, hogy most te vagy ott. Ha meg nem tartod ezt az állapotot, ha nem ragaszkodsz az Isten országához, kizáratod magadat onnan, kivágattatod. És ugye János evangéliumában, ezt azért gondoltam, hogy felhozom ezt a példát, mert ugye itt a szőlőtőkéről van szó, de általában azt is hallottam többször, hogy hát a szőlőtőkről jönnek, nőnek a szőlőveszők. Hát ugye magától nem jön le onnan a szőlővesző a szőlőről, ugye? Csak hogyha lemetszik onnan. De itt teljesen egyértelműen azt mondja az ige, hogy kivágattak, de visszaoltathatnak. A szőlőtőkéhez, az a hívőkről beszél, akik már megismerték az Istent, és ők már a szőlőtőkében vannak. Hogy értékeljék azt, hogy ők a szőlőtőkében vannak, és ne bízzák el magukat. Mert ennek a kapcsolatnak az Istennel, ennek a vérkeringésnek, ennek folyamatosnak kell lennie. Ha pedig egyszer a minémű lélek uralkodik bennem, egyszer a magam igazának akarok érvényt szerezni, a magam jó szándékát szeretném mindenáron megvalósítani, még a másik kárán is. De csak az én jó szándékom valósuljon meg, mert én jobban tudom, hogy neki mi lesz a jó. Akkor a minémű lélek győzedelmeskedik, és az Isten országa visszahúzódik. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Akit átjárja a szőlőtőkének a nedv keringése, az fog jó gyümölcsöt teremni. Sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Hát az Isten országára nézve, semmit sem cselekedhettek. Nagyon sok mindent tudunk az Isten nélkül cselekedni, nem? Tele vagyunk tervekkel, ötletekkel, rengeteg élmény ér bennünket, válogathatunk a benyomások közül, de azt mondja, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhetsz az Isten országára nézve. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővesző, és megszárad, és egybe gyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Ha valaki nem engedi, hogy ez a keringés, nem ápolja, hogy ez a keringés folyamatos legyen, nem tudom megmenteni. El fog száradni. Tizenegyedik vers. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Miért mondja ezt Jézus? Nem fenyegetésképpen mondja ezt. Nem megfélemlítésképpen, hogy ámlám, vigyázzatok, ha nem maradtok bennem, akkor mi lesz veletek. Hanem azért, mert az utat mutatja, a kiutat mutatja. Ahhoz, hogy igazán tudjatok örülni, és az Isten országának az öröme bennetek, rajtatok látható legyen, azért mondom mindezeket nektek. Hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Hogy a körülményektől függetlenül tudjatok örülni az Úrban, én bennem, azt, hogy ismertek engem, azt, hogy én megoltalmazlak benneteket, megtartalak benneteket. Lehet, hogy meg kell halnotok valami miatt. Lehet, hogy igazságtalanul fognak bánni veletek. De az örök életet én nektek elkészítettem, és az élet azzal, hogy itt véget ér a földön, nem zárul le számatokra. Mert helyetek van, lakóhelyetek van az örök életben. És amikor eljön annak az ideje, akkor éltek is vele. Tanultuk ugye a halálról való tanulmányunkat az előző negyed évben, hogy nem a meghalás pillanatától folytatódik az ember élete, hanem amikor eljön annak az ideje, ahogyan a jobblator is mondta, Amikor eljössz a te országodban, emlékezzél meg én rólam. Amikor eljössz a te országodban, hogy akkor érvényre jut, igazából beteljesedik az Isten ígérete, hogy örök életünk van, hogy a mi örömünk beteljék. A 14. vers. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Mikor vagyunk az Isten barátai? Hogyha szívesen cselekedjük azt, amit ő nekünk tanácsol. Szívesen cselekedjük. És zárásképpen engedjétek meg, hogy még néhány igétre hivatkozzak. Példabeszédek 8. fejezet 36. vers. De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén, minden valaki engem gyűlöl, szereti a halált. Szóval mit jelent a vétkezés az Isten ellen? Ha nem maradok a szőlőtőkén. Ha nem maradok a szőlőtőkén, ez nem egy ilyen megáltalkodott, durva bűnökről beszél az Isten. Hanem ha nem maradok a szőlőtőkén, nem maradok a keringésben, akkor azt mondja, hogy erőszakot cselekszik az ő lelkén. Erőszakos önmagával szemben. Mert a következő lépés azt mondja, hogy ha elszakadtál tőlem, akkor már nem szeretsz engem. Nem engeded, hogy az én hatásom érvényesüljön a te életedben. Onnan már csak egy lépés, hogy azt mondja, hogy valaki engem gyűlöl, tulajdonképpen ott, hogy meggyűlöljél engem, és ha engem gyűlölsz, ha nem a bűnt gyűlölöd, akkor még ha ki sem mondod, engem gyűlölsz. Mert ha a bűnt gyűlölöd, akkor szeretsz engem. Ha a bűnt szereted, akkor engem gyűlölsz. És azt mondja, hogyha engem gyűlölsz, szereted a halált. Szereted az elmúlást, a megsemmisülést tulajdonképpen, mert a halálnak úgy van igazából szörnyű értelme, hogy ugye értelmetlenné vált, céltalanná válik az életed. Nem tudlak bevezetni, nem tudom felépíteni benned a mennyek országát. És valóban most már az utolsó, Ézsaiás 25, 8. Elveszti a halált örökre, és letörli az Úristen a könnyhulatást minden orcáról, és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről, mert az Úr szólott. Direkt nem a Jelenések könyvéből olvastam, hanem Ézsaiásnál is megvan ez az ígéret. Hogy aki megmarad a szőlőtőkén, annak az életében elveszti a halált örökre az Úr, és letörli az Úristen a könnyhulatást minden orcáról, és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről. Mint a napkelet a napnyugattól, ugye? A tenger mélyébe veti az Isten a mi bűnünket. Eltávolítja az egész földről, mert az Úr szólott. Kívánom, hogy a mi életünkben is célt érjen az Úr szándéka, hogy az Isten országa felépüljön, épüljön pillanatról pillanatra, napról napra, erősödjön és megépüljön, hogy amikor eljön az a pillanat, és eljön az Úr az ő országában, és megemlékezik rólunk, akkor ott lehessünk ő vele, és valóban részesei lehessünk annak a csodálatos országnak, amit ő elkészített mindazok számára, akik az igazság szeretetét befogadták az ő szívükbe, és megengedték, hogy az Atya és a Fiú együtt lakozzon az életükben, a szívükben, a gondolataikban, hogy ne akarjanak önmaguktól semminek érvényt szerezni. Engedjék át azt a területet, ami felett nincs hatalmuk az Úrnak, és ő megvívja a győzelmet önmagunk felett és a gonoszság felett egyaránt. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, az ő áldozatának és az Atyának és a Szentléleknek. Amen.